hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, ez a hétvégi menetrend. Az első fél órában ma a reggeli Monitor hírelemző műsorunk beszélgetéseiből hallgathatnak meg egy válogatást. Ezután fenntarthatósági műsorunkkal folytatjuk, amit a Trend FM kulturális magazinja, a Kultúrpart követ, majd az egészségkóddal zárjuk a napot. Most pedig reggeli Monitor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Szigorodnak a hazai mézkeverékek jelölési szabályai a keletről beáramló termékek miatt. Magyarország a negyedik ország az Európai Unión belül, amely változtat a termékjelöléseken. Mostantól mindegyik származási országot fel kell tüntetni, a felhasznált mézek tömege szerinti csökkenő sorrendben. Az Országos Magyar Méhészeti Szövetség elnöke elmondta, az európai méhészek hosszú évek óta kérik a szabályozást, uniós szinten azonban még mindig nem tettek lépéseket. Bross Péter arról is beszélt, hogy az Agrárminisztérium változtatása csak az első lépés a sok szükséges közül. A riporter Maurer Kristóf.
Az Agrárminisztérium friss bejelentést tett, mézpiaccal kapcsolatos szabályozásokról beszéltek, amelyek leginkább a mézek jelölését érintik. Mielőtt még azonban konkrétan belemennénk ezekbe a szigorításokba, fontos lenne szerintem röviden összefoglalni, hogy pontosan mi is vezetett oda, hogy ezek a szigorítások egyáltalán szükségesek legyenek.
2004-ben, amikor hazánk tagja lett az Európai Uniónak, jogharmonizáció miatt minden jogszabályunk ugye új lett. A méz szabályozásával kapcsolatos rendelet felhigult. Ez azt jelenti, hogy sokkal egyszerűbb, rövidebb leírást adott az uniós jogszabály a mézről. Mi a szakma ezt nagyon zokon vettük, hiszen minél komplexebb a leírás a mézről, annál nehezebb lesz a mézet hamisítani. 2004-ben 6 héten keresztül magyar méhészek demonstráltunk is Brüsszelben, hogy ez a jogszabály alapján gyakorlatilag minden, ami édes és kicsit ragad és sűrű, az méznek nevezhető. Sajnos a figyelemfelkeltésünk odáig jutott csak, sok-sok kérésünket most 20 év után talán a bizottság hajlandó figyelembe venni. Az egyik kérésünk az volt, hogy az uniós fogyasztó a jogszabály adta lehetőségek miatt nem tudja, hogy az adott üvegben lévő méz mely országból származik, mely országban pergették. Ez abszolút nonsens, hiszen minden uniós élelmiszerfogyasztónak jogában áll tudni, az adott élelmiszert hol állították elő. Méz esetén a jogszabály azt mondja, hogy ha kettő vagy több ország többből származik az adott üvegben lévő méz, elég azt feltüntetni, hogy ez EU-s mézkeverék, vagy Európai Unió kívüli mézkeverék, vagy a kettő keveréke. Ebből gyakorlatilag a fogyasztó semmit nem tud. Ráadásul ugye tudni kell, hogy a világon a másik legnagyobb mézfelvevő piac az Európai Unió. Az Európai Unió félig önellátó mézből, kicsivel termelünk többet, mint a szükséges fogyasztás keresletnek a fele. Ez azt vonná maga után, hogy ha keresleti piac van valamiből, akkor gyerünk, méhészkedjünk, termeljünk, miközben a valóság nem ez. Európában már szinte alig-alig van olyan méhész, aki a nagybani mézpiacra termel. Kelet-Európában nyilván a jövedelmi viszonyok miatt, közgazdasági környezet miatt még sokkal több méhész van, akik termelnének a nagybani piacra, viszont a áruházláncok beszállítói, a nagynyugat-európai mézletöltő cégek, akik akár 10-30 ezer tonna mézet is kiszerelnek egy évben. Nem sokan vannak, ők uralják a piacot, ők teljes egészében Európán kívülről szerzik be a mézet, nem vesznek nagyban az európai közösség, az uniós közösség méhészeitől. Ez önmaga nem jogszabályellenes logikusan, viszont annyira olcsón érkeznek be a mézek, főleg Ázsiából, hogy a szakma már 20 éve folyamatosan üti az asztalt, hogy az Ázsiából nevezzük nevén, Kínából származó mézek nem valódi mézek, és éppen 2021 év végén el is kezdett egy vizsgálatot a bizottság, csak a importmézeket ellenőrizték, a vizsgálatot most 23 márciusában hozták nyilvánosságra, és ebből kiderült, hogy közel 80%-a a kínai mézekből vett mintának hamis. Az összuniós importnak pedig közel a fele hamis, ezek borzasztó számok, ezt lassan fél éve tudja az Európai Bizottság, és semmit nem tesz. Fogyasztókat gyakorlatilag ezzel becsapja, az európai méztermelőket pedig károsítja.
Ezért is kellett gondolom ez a hazai változtatás.
Így van,
most.
Így visszatérve a kérdéshez, hogy a változtatás azért kellett, hogy a fogyasztó tudja azt, legyen nevén nevezve az ország a mézes címként, végre hajlandó ezt megtenni az Európai Unió Bizottsága, de hazai szinten is a kormány, amely elsők közt volt, aki ezt a célkitűzésünket támogatta uniós szinten, lehetővé teszi most, hogy kötelező legyen ráírni a mézes üvegek címkéjére, hogy mely országból származik a méz. És nagyon reménykedünk, hogy a tudatos fogyasztó elsősorban mindegyik uniós tagországnál a saját országbeli mézet választja, és utána pedig az uniós mézet választja. Tehát mi csak a fogyasztókban tudunk bízni, hogy keresleti piac legyen a magyar mézre.
Alapvetően önök hogyan látják, ez a mostani szigorítás mekkora változtatást tud hozni erre az egész helyzetre, ami említette, hogy 20 éve nagyjából fennáll. Magában ez képes-en megoldani a problémákat, mit várnak alapvetően ettől?
Önmagában abszolút nem képes megoldani a problémát, de egy nagy lépés a probléma megoldása felé, hiszen itt nagyon komoly élelmiszerbiztonságért felelős hatósági munkának kellene következnie uniós szinten, azaz az adott mézkiszerelő kibocsájt, legyárt egy mézet, csúnya szóval legyártás, de méz esetén ezt a szót szoktuk használni, üvegbe teszi a termelők mézét, ráírja az adott országot, akkor a hatóságoknak ellenőrizni kellene a nyomon követést, hogy valóban az adott mézkeverékben a feltüntetett országok nevei szerepelnek. Takma szerette volna, hogy az országok nevei mellett feltüntessék a felhasznált mézben a százalékot is, milyen mennyiségben, hiszen jelenleg, ha ráírják azt az üvegre, hogy például Magyarország és Kína, fogyasztó még mindig nem fogja tudni, hogy 90% kínai és 10% magyar van-e, vagy fordítva van-e az üvegben. Tehát egy kicsi lépés, aminek nyilván örül a szakma, nyilván örül az a nagybani fogyasztó, aki áruházakban vásárolja meg a mézet, de abszolút további lépések szükségesek, hogy a mézpiac valódi mézpiac legyen, méz versenyezzen mézzel.
Amiről szerintem mindenképpen még érdemes lenne beszélni, az az, hogy ez a szabályozás nyilván most csak Magyarországra vonatkozik. Említette, hogy ez a probléma mennyi ideje húzódik már az Európai Unióban, nincsenek ehhez hasonló szabályok ott. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ha a tagállamok elkezdik országonként szabályozni mondjuk ebben az esetben a méz megjelölést, esetleg nem vezethet-e ez ahhoz, hogy az Európai Unió is valami hasonlót tegyen a továbbiakban?
Ez egy érdekes folyamat, ugyanis gyakran kijárok Brüsszelbe, és ott hallottam már vissza azt tagpolitikusoktól, hogyha a tagországok ezt a szabályozást elvégzik, akkor gyakorlatilag felesleges Brüsszelnek ezt a szabályozást meghozni, ami teljesen értelmetlen. Most Magyarország a negyedik ország lesz az Európai Unióban, mely nemzeti szinten szabályozza ezt. Egyértelmű, hogy azok az országok teszik ezt, akik komolyan veszik a mézet, a méhészeti szakmát, akik tudják, hogy a méhészeti szakma nem csak arról szól, hogy mézet termelünk, hanem az egész jövőnk, az egész mezőgazdaság környezetünk a beporzástól. Ugye mi méhészek tartjuk életben a méheket, méhek nélkül pedig nincs élet, tehát egyértelmű, hogy örvendetes a hazai jogszabályváltozás, de Brüsszel is most már, hál' Istennek, elindult, de még mindig nem tudjuk, mikor lesz belőle valami.
Az elmúlt percekben az Országos Magyar Méhészeti Szövetség elnökét, Bros Pétert hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A bérlők egészen más igényeket támasztanak már, mint korábban, erre pedig reagálnia kell az irodapiac szereplőinek. Az elmúlt 5 évben megváltoztak a trendek, leginkább a Covid-járvány, a háború és az infláció miatt. A CPI Property Group számára az is újdonság, hogy az S-Immo és az Immo Finance többségi tulajdonosa lett, ezzel megduplázva méretét, valamint értékét is. Kihívást jelent az összecsiszolódás, még 1-1,5 évet is igénybe vehet, mondta el a cég fejlesztési igazgatója. Nagy Iván arról is beszélt, hogy bár az energiakrízis jelenleg is probléma, a CPI minden portfóliójában szereplő épülete már zöld energiával van ellátva. Némedi Kincső interjúja.
Változnak az irodapiaci trendek, de mit is jelent ez pontosan? Merre folyik ez a változás?
Hát sok irányban változik az irodapiaci trend, és ha mondjuk az elmúlt 5 év távlatában vizsgáljuk a dolgot, akkor rengeteg igény, elvárás alapvetően megváltozott. Ugye ennek alapvető befolyásoló tényezője maga a Covid volt első körben, aztán azt követően pedig egy energiaválság és egy háború is bejött a képbe. Tehát sokféle dolog és sokféle trend megváltozott, amit a külső körülmények változtattak itt az évek során. Teljesen másfajta gondolkodásmódban lehet most már hatékonyan vagy sikeresen irodákat kiadni, és irodapiacban sikeresen működni fejlesztőként.
Akkor könnyen tudnak ezekhez alkalmazkodni a szereplők és rugalmasak maradni?
Én úgy gondolom, hogy ehhez egy nagyon alapos felkészülés szükséges, és mindenképpen egy megfontolt gondolkodás és stratégia, ami mentén lehet véghez vinni egy jó irodapiaci stratégiát vagy tervet. Mi CPI-ként már jó előre gondolkodva alapvetően megváltoztattuk a filozófiánkat, gondolkodásmódunkat az iroda kiadás tekintetében. Rengeteg fenntarthatósági ESG, EU taxonómia mentén alakuló tervünk, stratégiánk van, jóval már a piac előtt felkészültünk ezekre az elvárásokra. Ahogy említettem, ugye a Covid alapvetően befolyásolta ezt a folyamatot, azt követte egy energiaválság. Mi ezt már jó előre beterveztük, és anyavállalati szinten egy nagyon-nagyon erős hatáskény stratégiai célként lettnek meghatározva olyan mérföldkövek, aminek a mentén megyünk végig. Tehát minket nem ért váratlanul ez a változás. Én úgy gondolom, hogy nagyon felkészülten állunk az egyes kihívások elé. Lehetséges, hogy más ingatlanpiaci szereplők esetében más a helyzet. Biztosan vannak, sőt, tudomásom arról, hogy vannak olyan ingatlanpiaci szereplők, akiket ez nagyon érzékenyen érintett. Ennek én azt gondolom, hogy egyetlen oka az lehet, hogy nem készültek fel rá időben.
A CPI életében egy olyan nagy változás is történt, mint hogy többségi tulajdonos lett. Ezzel kapcsolatban mik a kihívások, akár fejlesztői, akár üzemeltetői oldalról?
Ugye itt az elmúlt 2 év egy nagyon kiterjedt integrációról szól. Az Esimo és Immofinance ingatlanfejlesztő cégek részvény többségének tulajdonát szerezte meg a CPI. 3 teljesen különböző stratégia és filozófia mentén működő céget kellene egy egységes rendszerbe beleintegrálni, olyan módon, hogy közben azért a folyamatok ne sérüljenek. Rengeteg kihívást támaszt felénk, nagyon-nagyon sok előnye is van. Mindegyik cégből tudunk olyan stratégiákat, olyan folyamatokat átvenni, amik pozitívan befolyásolják a cég jövőjét, és ahogy említettem, át is veszünk, át is adunk, tehát egy olyan egységes rendszer van kialakulóban, aminek a folyamatnak a közepébe járó nagyságrendel. Én úgy gondolom, hogy egy másfél év kell még ahhoz, hogy végére érjünk ennek az integrációs folyamatnak, de nagyon jól haladunk, és meg is előztük egy picit magunkat, tehát a tervezethez képest szerintem gyorsabb a folyamat.
Megfogható-e az, hogy mik azok a területek, amivel kapcsolatban a legnehezebb az összecsiszolódás?
Alapvetően minden terület mentén csiszolódnunk kell, akár a pénzügyi folyamatok, a pénzügyi gondolkodásmód, bár ugyanazt a rendszert követi, vagy követte mindhárom cég, de azért rengeteg eltérés van itt a pénzügyi folyamatokban. Ezeket kell egy egységes folyamattá, egy rendszerré alakítani. Itt ugye alapvetően a CPI saját rendszerébe való integráció az, ami nehézségeket okoz. És ahogy említettem, ezt úgy kell megtennünk, hogy a éppen aktuális zajló folyamatok ne sérüljenek. Ugyanakkor magában a bérbeadási folyamatban, vagy a bérbeadási folyamathoz kapcsolódó business development-es folyamatokban is egy nagyon-nagyon-nagyon nagy átalakulás zajlik. Egy teljes szervezeti struktúra átalakítás kell ahhoz végrehajtanunk, hogy hatékonyan tudjunk működni, és itt a szervezeti felépítésben az egyes társosztályoknak a működését összecsiszolni ahhoz, hogy sikeres bérbeadások lehessenek a nap végén.
A nehézségeket kicsit kiemelve, még mindig beszélhetünk-e energiakrízisről, vagy az energiaárak, üzemeltetési díjak, azok még mindig problémát okoznak-e?
Én úgy gondolom, hogy folyamatosan fennálló probléma, és bár 10 évvel ezelőtt nem volt energiakrízis, de az energia mindig egy fontos tényező volt az ingatlanfejlesztők életében. Nagyon nem mindegy, hogy a nap végén mennyire lakik benne egy bérlő a területén. Most ugye megfordultak a folyamatok, korábban a bérleti díjak voltak fontosak, jelen pillanatban már nem a bérleti díj az, ami a tárgyalásnak a középpontjába helyeződik, hanem magának az üzemeltetési költségeknek és az energia áraknak a tárgyalása az, ami fontos, és hát a legtöbb bérlő esetében ugye nagy kérdés az, hogy mondjuk 1 év múlva milyen energiaárakkal fognak szembesülni. Mi erre is elég gyorsan és hamar reagáltunk. Saját energiakereskedő céggel rendelkezünk ilyen formán. Én úgy gondolom, hogy napi szinten fel vagyunk készülve a változásokra, és próbálunk azokra mi hamarabb reagálni úgy, hogy a bérlőink felé ez minimálisan érződjön.
Hol tart a cég egyébként azt illetően, hogy karbonsemlegesnek nevezhesse a portfóliójában szereplő épületeket, és mennyire van erre nagy ráhatással ez az egyesítés?
Alapvetően elmondhatom, hogy az ingatlanjaink 100%-át Magyarországon már zöld energiával látjuk el, bár ugyan a karbonsemlegesség ugye nem csak az energia beszerzésre irányul, hanem minden más tevékenységi kör esetében is fontos. Van egy anyavállalati stratégia, egy cél, ami rengeteg olyan célkitűzést támaszt felénk, amit komolyan gondolunk és meg szeretnénk valósítani. Ez akár megnyilvánul a vízhasználatnak a alapvetően jelentős csökkentésében, tehát 2030-ig egy ilyen 10%-os vízhasználati csökkentést szeretnénk elérni. Ugyanakkor folyamatban vannak rengeteg zöldesítős projektjeink. Most végeztük el a Kamponában a napelemnek a telepítését, tehát megújuló energiaforrásokat próbálunk anyavállalati szinten saját körben biztosítani az ingatlanjaink ellátásához. Emellett pedig ugye ennek egy szerződéses formája zöld szerződés, a Green Lease rész is az, amiben mi egyedülállóak vagyunk most Magyarországon. Tudomásom szerint mi vagyunk az egyetlenek, akik a bérleti szerződések mellékleteként egy zöld szerződés mellékletet is csatolunk. Ez egy nagyon fontos folyamat, próbáljuk edukálni, képezni a bérlőinket is abba az irányba, hogy minél inkább fenntarthatóak legyenek, hiszen ők is a saját bőrükön érezhetik ennek a nap végén a hatásait az energiaszámlák tekintetében, és hogy rengeteg olyan fórumunk van, ahol a bérlőinket megkérdezzük, és időről időre kikérjük az ő véleményüket vagy tapasztalataikat a mi házunkban való létezésükről. Ugyanakkor pedig mi is próbáljuk őket valamilyen irányba edukálni, úgy, hogy ahogy említettem, a nap végén az energiaszámlán is érezhető legyen ennek a hatása. Emellett pedig a saját kollégáinknak is folyamatos edukáció zajlik. Ugye az ESG az, ami most nagyon középpontban van minden helyen és esetben, és az ESG-nek eddig csak az E részéről beszéltünk, de hát itt nagyon fontos magának a socialnek és a governance résznek a hangsúlyozása is, tehát ilyen formán mind a saját anyavállalati stratégián alapuló szabályozásunk vagy vállalatirányítási rendszerünknek a fenntarthatóság irányába történő fejlesztés és folyamata is zajlik. Emellett pedig a bérlői jólét és az ember mint lénynek a kezelése és jólétének a biztosítása, tehát a social rész is nagyon fontos.
Az elmúlt percekben a CPI Property Group fejlesztési igazgatóját, Nagy Ivánt hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.